Arcvonások, a Kossuth Rádió portré műsora.
Jó napot kívánok, Szendrei Edit vagyok. Valahogy mindig a mesdjén járt, már gyerekként édesapja betegsége révén, majd terapeutaként is akár élethalál közeli mesdjén. Hamar nyilvánvalónak tudta, hogy lelki gyógyulás nélkül nem lehet testi gyógyulás. Az elakadások vezették új utakra, ott is sokszor merésznek számító határterületekre. Idén tavasszal korszakos könyvet jelentetett meg tapasztalataiból a méhen belüli ikervesztés traumájának feldolgozhatóságáról. A könyv borítóján egy plüssmaci látható, az elveszett iker szimbóluma, amely átmeneti tárgyként vigasztad az életben maradtnak. Ő csak tudja, az ő polcán is csücsül egy ilyen mackó. A családfelállítás legnevesebb hazai képviselője, Angster Mária, az Arcvonások mai vendége.
A gyógyítás az onnan jött, hogy orvos szüleim voltak, és nekem az első emlékem a világról, amikor filmszerűen emlékszem egy jelenetre, az egy ilyen kórházi szobában történt, mert mi ott laktunk, szolgálati lakásban. És akkor később is rengeteget voltunk bent a kórházban, mint olyan van, hogyha anyám ügyelt, akkor mi bent tartózkodtunk nála, de az életnek ez a gyógyító szférája, az egy ilyen természetes közeg volt.
Az, hogy első emlék, az mennyire korai?
2 éves múltam, ezt utólag leegyeztettük, hogy akkor pontosan emlékszem, hogy mi történt, és a kórházi szobában. Azon kívül meg édesapám volt beteg végig, és az, hogy kell ápolni, és egyáltalán, hogy ez az élet része, az is ott volt. Nekem ez jó volt. Én azt láttam már egész kiskoromban, hogy fel tudom ismerni, hogy mi a baja például apámnak, és tudom, hogy mit kell csinálni vele, és az nagy biztonságot adott. Akkor is egyedül voltam vele.
És honnan volt ez a tudás, vagy ez a felismerés?
Hát megtanítottak rá. Én meg nagyon fogékony voltam, szóval biztos, hogy van egy ilyen hajlamom az egészhez. Nagyon korán akartam én már gyógyító lenni, nagyon tetszett a dolog, csak aztán jött ez a kellemetlenség, hogy a fizikát én nem tudtam megtanulni, dacára annak, hogy a unokatestvéreim kutató fizikusok, matematikusok, hát itt karöltve próbáltam nekem a fejembe ezt valahogy beletenni, mérsékelt sikerrel, és én különben is a pszichiátria érdekelt, a lelki bajoknak a gyógyítása, és aztán egyszer az történt, hogy éppen sírva oldottam a fizika feladatokat, hogy muszáj valahogy mégiscsak bekerülni az orvosira, mert én ez akarok lenni, és akkor jött haza az újságot lopogtatva a nagynéném, hogy hát hiszen most látja, hogy indul egy egyszakos pszichológia képzés. Az utolsó pillanatban tudom, hogy órákon múlott, hogy én be tudtam-e vinni még a papíromat, és akkor éjjel-nappal tanulva bekerültem az első ilyen évfolyamba.
De aztán akkor nem véletlen, hogy pszichológusként is a legsúlyosabb daganatos beteg felnőttek és gyerekek lelki segítését választotta.
Én voltam a legfiatalabb, éppen legfrissebben felvett meg legfiatalabb munkatárs a Popper Péternél, az egyes számú gyerekklinika és az orvospszichológiai oktató és kutató csoportnak hívták ezt a helyet, és akkor indult 85-ben az első magyar gyerekművese állomás. És ott fantasztikus orvosok voltak, és mondták a Popper tanár úrnak, hogy kéne egy pszichológus, aki segít a lelki ügyeket is elrendezni az osztályon. És akkor megkérdezte a Popper, hogy na, kinek van kedve? És ő körbenézett, hosszú volt a csend, és utána mondta, hogy hát akkor maga megy. Na, így átkerültem, és ez egy nagyon szép fázis volt. Nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz, mert ezek a gyerekek úgy éltek, hogy hétfőn kaptak egy hosszabbítást szerdáig, szerdán péntekig és pénteken vasárnapig vagy hétfőig. Tehát ez egy állandó élet-halál kérdés volt, és ezt a tényt, ez nagyon nehéz az ember tudatába tartani valahogy, és kezelni ennek a következményeit. Most ezt onnan tudom, hogy ezt mennyire nem csinálták előtte, hogy találtam ott az osztályon egy ilyen meghívót Hannoverbe, hogy ott lesz egy ilyen munkacsoporti ülés, az Európai Gyerekművese Állomása Pszichoszociális Gondozóinak egy ilyen kongresszusa, és láttam, hogy hűhet el vagyok késve a jelentkezési határidőről, de én ott akarok lenni, és mondtam, hogy kinézek egy jó kis témát, amiről nincsen szó, és ezzel valahogy befurakodok. Na, akkor írtam nekik, hogy hát én beszélnék a halálfélelem felbukkanása és a kezelése a mindennapokban című témáról, és visszajöttek, hogy hát már rég lezárták a programot, de hát ennek ők csinálnak helyet, úgyhogy én menjek, és És az volt a fantasztikus, hogy ahogy én adtam elő a portékámat, tele volt a terem, és a légzümögését lehetett hallgatni. Annyira csend volt, és feszült figyelem, és utána mondták, hogy hát erről még nem volt szó. Itt az előadások során 10 éve. Hát akkor miről volt szó, ez a lényeg? Ez egy nagyon nehéz téma, de úgy látszik, hogy tekintve, hogy én ebbe belenőttem valahogy, nekem ez nem volt akkora sok. Ilyen, hogy gyerekekkel nyíltan beszélni a halál tényéről, hogy egyáltalán megmondani nekik, hogy leeltiltottak ott a akkori professzor, azt mondta, hogy nem mondhatom el, ez a kórháznak a kompetenciája. Én meg azt gondoltam, hogy nekem meg muszáj elmondani a gyerekeknek, hogy például meghalt az egyik társuk, mert úgy is tudták. És az a fantasztikus, hogy azokat az elveket, amiket ott megfigyeltem, hogy működnek a gyerekek között. Ugyanis ha van egy ilyen élet-halál alapon kialakuló közösség, akkor úgy tűnik, hogy ugyanolyan egységé szerveződnek, mint tulajdonképpen az élet köré szerveződő család. Tehát a család is egy olyan egység, ahol az életet kapja az ember, meg ahol az életet továbbadja az ember. És ez a családállításnak az alapja már, hogy az összetartozó tagok között kialakul egy ilyen rejtett információs hálóna, ez közöttük is volt már. És ebből írtam egy doktorit, ebből a munkából, és abban az egyik ilyen megfigyelésem volt, ami egészen fantasztikusnak tűnt nekem, mert ugye állandóan jegyzőkönyveztem, hogy mi történik, és ezeknek az alapján világos volt, hogy jogos azt mondani, hogy én úgy vagyok, ahogy mi vagyunk. Tehát ott nem volt jó senki, hogyha valaki meghalt éppen, vagy pedig valaki nehéz helyzetbe került, halál közeli állapotban. Vagyis ez már egy lépés volt tovább az útján, a család felállítás felé. De akkor lehetett már tudni, hogy valahogy ez lesz a következő? Nem lehetett még. Nem, ezt egyáltalán nem lehetett. Akkor ennek a munkának vége szakadt, akkor tele lett hirtelen a magánrendelés, és akkor nagy lehetőségem támadt arra, hogy én akkor is utazzak, amikor éppen tanév van, ami előtte nem lehetett. És akkor kimentem Németországba az akkori itthon, még akkor nem volt ilyen Ericssoni hipnózis, arra kijártam, és az ember kint van, akkor már hall mindenfélét, és az egyik, amit hallottam, az a pszichonkológia. Na és ott a Wolf Büntig nevű tanárom, aki maga is orvos, és kinnan a pszichonkológiában nagyon sokat dolgozott, meghívta a Simontont, aki akkor, szóval azt mindenki ismeri, aki egy kicsit is így alternatívabban hajlik a daganatos csokkezelése terén, meg egy hipnoterapeutát, és akkor ő pedig a családállítást tartotta a daganatos megbetegedésekben szenvedőknek az egyik legütőképesebb ilyen segítő eszközének, ugyanis az a tapasztalat, hogy az ember, hogyha megbetegszik, és valami nagy baja lesz, akkor nagyon sokszor ennek nem az a kiváltó oka, amit az eddig gondoltunk, hogy velünk a saját ismert élettörténetünkben van valami, amire mi úgy reagálunk, hogy föladja az immunrendszerünk, és egy-két éven belül jön a daganat, hanem ami a családállítás alapja, amire az előbb is szó volt, hogy az összetartozó emberek között, mintha lenne egy ilyen rejtett információs háló, és egy ilyen rendszerként működő valami, nem tudjuk, hogy mi, azért nem tudok én se közelebbit mondani, és ennek van egy olyan törvénye, hogyha valakinek nehéz, akkor egy másik családtag elkezd úgy élni, érezni, viselkedni, mint hogyha vele történt volna meg az a nehéz, vagy mintha azt mondta volna, hogy ha te meghaltál, én is meghalok, ha meghalok helyetted, te maradjál, vagy átveszem a terhedet, és így tovább. Ebből aztán világossá vált, hogy nagyon sokszor a betegséghez nem a saját pszichés terhek járulnak hozzá, és ezért nem is a pszichoterápiával lehet hozzáférni, hanem ebből a rendszerből származik az ok, és ameddig ez nincs feloldva, addig bármit csinálhat az ember. Bármit. Ez a felénk rendelt egység, ez az információs mező, családi léleknek hívta a Hellinger a kezdetben, aki a családállításnak az atya. Hát ameddig itt nincsen rend, addig nincs gyógyulás. Nem lehet senkinek se gyógyulást ígérni, persze, de az a tapasztalat, hogyha ezt a terhet levesszük valaki válláról, akkor nagyon sokszor elbír már a dologgal, és ha a fizikai teste még nincs annyira rossz állapotban, akkor sokan visszafordulnak. Bő másfél évtizede van ez egyáltalán az országban, az önjóvoltából. És hát ott is bizony egyrészt úttörőnek lenni, másrészt egy ismeretlenbe lépni, harmadrészt pedig mégis hozni azt a hitet és azt a meggyőződést, hogy de bizony ez működik, és nagyon sok embernek mégiscsak erre lesz szüksége.
Ez nehéz volt,
És én nagyon csalódtam, azt hittem, hogy hát amikor ezt először láttam az állítást, akkor ezek nem volt benne az országban, azt hiszem akkor még senki nem tudott róla, és akkor 94-ben megkérdeztem ezt a tanáramat, a Wolfot, akitől ezt először láttam, hogy hát nem nagyon tudunk érte fizetni, de eljönne. Ő mondta, hogy hát mi bontottuk le a vasfüggönyt, úgyhogy nagyon szívesen valamit ő is szeretne visszaadni ennek az országnak, úgyhogy ő kétszer eljött 94-be, 96-ba. Utána meg már én is be voltam iratkozó odakint a képzésre. Hát én azt hittem, hogy hát mindenki hogy fog ennek örülni, hogy mennyire jó ez. Na, de hát nem ez történt. Illetve vegyes volt a fogadtatás, sokan voltak, akik azonnal odaálltak melléje, azonnal benne voltak az első képzőcsoportban, és akkor ők ilyen nagy nevek, tényleg tiszteletre méltó nagy nevek, és ez fantasztikus jó volt. De egy nagy rész a szakmának, én azt gondolom, hogy ezt nem fogadja el, hát azért ez begyűrűzik mégiscsak ez a tudás most már lassan. És akkor előjönnek ilyen 2-3-4 generációval hátrébb lévő nehéz sorscsapások, tragédiák, amelyek aztán ott vannak a családi lélekben, és kialakul ez a fogadalom a kliensben, hogy akkor majd én vezekelek, vagy én is átveszem a keresztedet, és akkor nem megy a terápia. Na most ezt ott mi felállítjuk, és akkor jön az új lendület. Úgyhogy a következő könyv, amit majd szeretnék megcsinálni, az jó nagy munka, ez nem csak én egyedül, hanem pszichoterapeuta kollégákkal, aminek az lesz a címe, a családállítás a pszichoterápiában. Tehát én nem gondolom, hogy ez a családállítás, ez egy mindent egy csopásra megoldó csodaszer, és nem vagyok én a nagy fehér mágus, meg senki, aki ezt csinálja, de igen hatható segítség, és az életünk, vagy a lényünknek egy jelentős, eddig nem feltérképezett részéről ad információt, és ebben segít oldani.
Mi történik? Tehát hogy lehet ezt egyáltalán letapogatni? Mik azok a jelek, amiket figyel, mik azok a mondatok, amik majd igazak lesznek, és ott valóban működőképesek, amik a családállítást jellemzik, tehát azt a folyamatot, ami ott zajlik.
Az első az, hogy van ez a rendszer, ez az információs mező, és mindenki, aki beletartozik a nagyobb családba, annak ott van a lenyomata. Na most itt értem meg, hogy sokkal több családtagunk van, mint amennyi rokon családtagunk van, mert lehet felvételt nyerni, hogy úgy mondjam, egy családba bárki, aki hozzájárul ahhoz, hogy egy gyerek mondjuk megszülessen, az családtaggá válik, de ez most nem az orvosról van szó, hanem például a szülők, nagyszülők előző fontos kapcsolatairól. Ha ők nem léptek volna ki a rendszerből, nem lépett volna be az a két ember, akitől a gyerek az életét kapta. Tehát ez életfontosságú. Vagy hogyha volt egy mondjuk tűzoltó, aki kimentette a lángokból gyerekkorában az egyik szülőt, ő viszont beleégett, vagy belenyomorodott, akkor ő is hozzájárult ahhoz, hogy az élet ezen a vonalon tovább menjen. Tehát ilyen plusz családtagjaink is vannak. Ez az egyik, tehát ott van az információ. Technikailag pedig úgy néz ki a dolog, hogy van egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy képviseleti érzékelés. Az arról szól, hogyha megkérünk valakit a csoportban, ezek vadidegenek általában, hogy álljon föl, és innentől képviselje az apámat, egy másikat, hogy az anyámat, aztán engem, a testvéremet, vagy bárki, aki kell itt a megoldáshoz, akkor ők, ezek a képviselők, elkezdik magukat úgy érezni, mint hogyha ők lennének az illető családtagok. Hangsúlyozom, hogy nem szabad tudniuk semmit, hogy ki milyen volt, mit csinált, mit nem csinált, és az összes többi ilyen, és akkor nagyon érdekes, ilyen egyszerű testi érzeteik vannak. Tehát az egyik mondja, hogy hát neki itt fáj a térde, mondom, van ráuk, hát igen, onnan amputálták, mondja az illető. Tehát megjelennek a főbb testi tünetek is időnként, tipikus gesztusok, mozdulatok, hogy éj, hát apám pont ezt szokta mondani, ilyenek. Aztán a másik kérés a képviselők felé, hogy körben ülünk, és közben keressék meg ők a körön belül a helyüket. Na most, amilyen téri alakzatot felvesznek, ez a téri nyelvtan, ez nagyon erősen jó információkat ad a családi viszonyok miben létéről, és látjuk, hogy ki van a helyén, és ki nincs a helyén. Ez a módszer maga, hogy leolvasni ezeket a mikrodolgokat, és akkor vannak ilyen feltételezett dinamikák, amiket megfogalmazok egy-egy mondatban, és mondd meg neki azt, hogy, és akkor kimondódik a mondat, és ha arról volt szó, ami a feltételezett ilyen rejtett sors átvállalás, akkor az hat. És akkor mozgatja a képviselőket mindenképpen, és van, hogy aki a téma, az kívülről nézi egyelőre, és úgy figyel, és akkor őt is épp úgy mozgatja ez a dolog. Tehát érzelmei támadnak, átél valamit, kiszakad belőle valami. De a résztvevők egy negyedénél van egy nagy katarzis, egy nagy jó eső sírás, és akkor utána könnyebb lépteket tudnak elmenni. Másoknál ez nem ilyen hirtelen történik, hanem lassan, fokozatosan, többféle formában, de úgy tűnik, hogy a résztvevőknek a 78 vagy valahány ilyen elég elegáns százalékáig ez szokott markáns pozitív változásokat hozni, ez a feltáró munka. És akkor most mondanám, hogy az se igaz, hogy egy állítás meggyógyít mindent, rögtön ott és akkor kirajzolja az utat. És akkor utána van, akinek nem kell ehhez már további külső segítség, van, akinek meg kell, és akkor viszont nekem van egy listám azokról a pszichoterapeuta kollégákról, akikről tudom, hogy egyrészt ismerik az állítást, vagy ő állítók ők maguk is, de van egyéni rendelésük, és akkor ő hozzájuk én elküldöm, tovább küldöm az illetőt, hogy megkapja még a hiányzó további segítséget.
A történelem itt az elmúlt században nagyon alaposan és nagyon súlyosan szólt bele emberek és családok és nemzetek sorsába. Ezzel lehet-e a családállítással valamit tenni?
Nagyon gyakran találkozunk ilyennel, hogy az egyéni sors azért akad, mert a családban valaki a történelem során vagy tettesként, vagy áldozatként elszenvedett valamit. Na most úgy tűnik, hogy ez a családi lélek, ez a kollektív lelkismeret, ez nem hagyja, hogy bármi lepel alá kerüljön, tehát ha voltak elkövetők, akkor ezért bűnhődni fog utána valaki, 2-3-4 generációval később is. Ilyenből rengeteg ilyet láttunk, hogy a feloldozás az volt, hogy meghagyjuk az illetőnek az ő tettét, ő majd elszámol azzal, akire ez tartozik, és az áldozatok a családtaként nyilvánítva megkezdi a saját jó életét. Aztán az áldozatok, hogyha valaki áldozatok leszármazotta, vagy volt a családban valaki, akkor is ezt látjuk folyamatosan, hogy majd én ezt átélem helyetted, majd én meghalok helyetted, vagy olyan helyzetbe kerülök, én se leszek boldog, ha téged tönkretettek. Ezek a fogadalmak, ezek nap mint nap feljönnek. Rengeteg van a holokauszból, az látszik, én nem néztem ennek utána tudományosan, de az első generációsok, akik ott voltak. A második generáció, ezeknek a gyerekeik nagyon sokszor ők valahogy, minthogyha nem tudnának ezt hozzáférni, és az unokáknál jön ki nagyon erősen ez a téma, hogy próbálnak együtt érezni, szenvedni az ő felmenőikkel, és nem igénybe venni a jó élet adta lehetőségeket. A világháborúból is rengeteg. Ez egy legmegrázóbb. Szóval fogolytáborban volt valakinek a nagypapája, ahol tizedeltek. És a barát tudta, hogy a nagypapának már van néhány kisgyereke itthon, és átlépett. És senki nem tudta, hogy ez az ember, aki az életét adta azért, hogy a nagypapa haza kerüljön végül, és így lett meg ennek a hozzám jövőnek az apja, vagy az anyja, már nem emlékszem. De hogy ezek ilyen nagy áldozatok, és hogy ez ott marad a rendszerben, mind. És akkor nézzük persze, hogy miért akar meghalni, vagy balesetezni, mi, honnan ez a betegség, pszichésen nincs rá oka, mert jó az élete.
Járja körül különböző szakemberek segítségével és velük készült interjúk során a méhen belüli ikervesztés traumáját, ami hát megint egy nagyon új területre, bár nagyon nagy erővel kopogtató téma.
Én bele szaladtam, hogy úgy mondjam, 2005-ben ebbe a témába. Az ikerség az engem mindig nagyon is vonzott, talán nem is véletlen. És akkor azt kezdtem látni, hogy ez úgy van terápiákban is, hogyha valaki valamire nagyon ráállok, egyszerre, mint a ki lenne írva egy cégtáblára, hogy hozzám tessék jönni ezzel a dologgal, vagy pedig ha valamit megoldott saját magában, akkor azt veszi észre, hogy sorra jönnek az olyan terápiás kliensek, akiknek az a baj, amin én épp túl vagyok. Szóval, hogy ez így szokott lenni. Na, én elkezdtem azt hiszem vonzani a volt ikreket, és akkor ezeket én nagyon megjegyzem, leírom, jegyzetelek. És azt látom, hogy fantasztikus visszajelzések jöttek. Nagy gyógyulások megint, csak hogy már megint a nehéz testi betegségekre menjünk vissza, de mindenféle más témákban is megjött a tárgyi bizonyíték, jöttek olyanok, akiket meddőséggel kezeltek már mióta, és utána megkaptam a gyerekről a fotót, miután ezt a traumát feldolgoztuk. Szerintem eszem ágában nem volt így, most akkor megint előállni még egy valamivel, ami így újnak számít, de hát annyira evidens volt, hogy ezt el kell mondani. Szóval kell tudni azoknak is, akik érintettek, a szakmának is kell tudni, ugyanis megint csak rengeteg terápia, rezisztens dolgot oldott ez meg, hogy az IKEA tematikát a felszínre kerül, fel kell dolgozni, és utána jön egy nagy változás, egy nagy jó pozitív változás.
Mi az, amit vesztett IKER-szindrómaként össze lehet foglalni?
Ha azt tesszük, hogy tulajdonképpen itt az történik, hogy az ember mellett meghal egy másik, és ezt tehetetlenül végignézi, ő a túlélő, akkor a túlélő bűntudata az első. Ennek az élménynek a konkrét következményei. Például, hogy állandó hiányérzet, hogy állandó magány, mert hiszen neki az alapállapot az, hogy ő ketten van. Ha meggondoljuk, hogy egy egybetélyű ikerpár az élet első pár óráját, vagy napját is akár egy lényként töltötte, és utána osztodott, akkor na-na, hogy ha ő egyedül van, akkor ő egy fél ember. Ez a fél emberség, ez is egy ilyen jellemző dolog. Egy egészen hosszú lista, amit nem kell mindent így betölteni, de ugye a következményesen a kapcsolódási módja is nagyon furcsa lesz ezeknek az embereknek, a párkapcsolatok nagyon nehezek, mert az ő szótárukban az együttlevés, az a szimbiózis. Ezt viszont egy olyan ember, aki nem ikerként kezdte az életét, az viszonylag rövid időkre bírja, aki az én határaikat letesszük mondjuk nagy szerelem idején, vagy szex idején, de aztán utána fölhúzzuk megint, és nem lehet tartósan egy egységként funkcionálni két ember létünkre. Az ikrek pedig ezt úgy szeretnék elérni, és ez nem sikerül, akkor pánikszerű félelmek, rosszul létek, féltékenység mi egyéb következik. És akkor ez a fogadalom, hogy nem élek jól. Nem érdemlem meg. Nem döntök, mert egyszer azt hittem, hogy én döntöttem, és akkor is mi lett belőle. Nem szakítok, már akkor sem a vége van a kapcsolatnak. Ma szakítás után mi következik, ha már nincs ott a másik, az annyit tesz, hogy a másik meg van halva. Tehát ez is egy ilyen jellemzőjük nekik. A munkafrontján is van olyan, akinek elfogy az energia útközben rendszeresen, ugyanúgy, ahogy az ikrének elfogyott az energia útközben. Aztán van olyan, hogy rengeteget dolgozik, rengeteg segítő szakmás, olyan, hogy volt iker, és akkor élhet jól, hogyha szolgál, és az ő igényeit azt se tudja, mik azok.
Mert kettő helyett is kell.
Igen. Aztán betegségek, anorexia, elfogyok utánat, állandó depresszió, állandó ilyen halálvágy. Nem az, hogy most én öngyilkos leszek, hanem hogy nem itt kéne lenni, miközben nekem itt ez az egész. Ez úgy élnek, mint a mindegy lenne nekik, hogy élnek-e vagy halnak. Fél lábbal oda átlenni. De van a könyvben is ráesett, hogy epilepsia is rendeződött. Mert mi az epilepsia, ha megnézzük jelenség szinten? Egy kicsit nem vagyok itt, kicsit átmegyek oda. Nem tudom, mi az az oda, de oda. Nos, nem mindegyiknek ez a kulcsa, minden bajnak ez a kulcsa, de soknak igen, és sok erről jó tudni.
Ez azért is nagyon izgalmas, mert a kutatások, és most már az ultrahangfelvételek idejében pedig még inkább, ugye az első feltevés az körülbelül olyan 10%-ra tette az ikerként induló terhességek arányát, most már majdnem a 30%-nál vagyunk, így nagy átlagot vonva, tehát azért itt nagyon jelentős az érintettek száma.
Nincsen még adat, tehát ez a 10%, ez az én tudtommal az egyetlen ilyen tanulmány, ami rendesen meg lehet csinálva, tehát kutatásnak számít, de hát azt mondják a terapeuták, hogy ennél lényegesen nagyobb számot tapasztalnak ők. Nem tudom, hogy mennyi, hozzám sok ilyen.
Milyen eredményt hozhat ilyen esetben egy családállítás?
A veszteség, azt át kell élni. El kell gyászolni ugyanúgy, mint valakit, akivel több időt töltöttünk volna együtt, mert úgy tűnik, hogy az idő hossza azért mindegy. Tehát a terhesség nagyon korai szakában, talán még a beágyazódás előtt volt ott még valaki, úgy tűnik, hogy az a fontos, hogy volt ott egy élet. És akkor, ha ez elgyászolódik, ha az ember elfogadja, hogy nem ő döntött, nem ő volt a hibás, nem kell vezekelnie, hanem pont ellenkezőleg, hogy hálásnak kell lenni a sorsnak, hogy ő kapta a lehetőséget arra, hogy itt lehet, akkor értékesebbé teszi az életet, mert hiszen el fog kelleni számolni. Tekintve, hogy kettőnk helyett kell kiélni minden jót, amit a sors adott volna, de azért ez egy felelősség és a tudatos élet irányába viszi az embert, és ez is a dolga a munkának. És azt írják, aztán utána visszajelzésképpen, mert elég hosszan szoktam követni az embereket, már aki erre igényt tart, hogy de érdekes, hogy most már csak úgy elmosolyodok, és most már erőt ad. Szóval a végén ez a munkának a vége, hogy egy traumából egy erőforrás keletkezzen. Az arcvonások mai vendége Angster Mária pszichológus volt. A műsort készítették Rubin Gabi, Gere Erzsébet zenei szerkesztő, Rozbora Zoltán technikus. Nevükben és a sorozat szerkesztő Perry és Klára nevében megköszönöm a figyelmüket, Szendrei Editet hallották. Mai műsorunk a 2013. április 16-ai adás szerkesztett változata volt.